Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 65. Zsoltárunk első versét énekeljük. 65. Zsoltár első versét, a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. El helyeinket, magasztaljuk tovább a Úrunkat. 825. számú énekünk, dicséretünk mind a négy versét énekelve. 825. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Hinni taníts, Uram!
Thank you.
mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a János írása szerint való Szent Evangélium 11. részének első 27 versét, tekintettel arra, hogy ez hosszú ige szakasz, ülve hallgassuk Isten igéjét. Volt pedig egy beteg Lázár Betániából, Máriának és az ő testvérének Mártának falujából. Az a Mária volt pedig az, akinek a testvére Lázár beteg volt, aki megkente az urat kenettel és hajával törlé meg annak lábait. Küldének azért a testvérek ő hozzá mondván, Uram, ímé, akit szeretsz, beteg. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, ezt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőítessék általa az Istennek fia. Szereti pedig Jézus Mártát, és annak nőtestvérét, és Lázárt. Mikor azért meghallotta, hogy beteg, akkor két napig maradt még azon a helyen, ahol volt. És azután azt mondta a tanítványainak, menjünk ismét Judeába. Mondának néki a tanítványok, Mester, most akarnak téged megkövezni a Júda beliek, és újra oda mégy. Így felelt Jézus. Avagy nem 12 órája van-e a napnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja e világnak világosságát. De aki éjjel jár, megbotlik, mert nincsen abban világosság. Ezeket mondta, s azután mondanékik, Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy fölköltsem őt. Mondának azért az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, majd meggyógyul. Pedig Jézus annak a haláláról beszélt, de ők azt hitték, csak álomnak alvásáról szól. Ekkor azért nyilván mondanékik Jézus, Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek, de menjünk elő hozzá. Mondd azért Tamás, aki kettősnek mondatik az ő tanítványtársainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Elment azért Jézus, és úgy találta, hogy az már 4 napja volt a sírban. Betánia pedig közel volt Jeruzsálemhez, mintegy 15 futamnyira. És a zsidók közül sokan mentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket az ő testvérük felől. Márta azért, amint hallja, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária pedig otthon ült. Mondta azért Márta Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Mondanéki Jézus, feltámad a te testvéred. Mondanéki Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Mondanéki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed ezt? Mondanék, igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Istennek fia, aki a világra eljövendő volt. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, eljöttünk egy szent hajlékba, hogy gyülekezeti közösségben, szavad és egymás hite által is épülve együtt emeljük föl imánkat és vigyük eléd. Hálaadás van a szívünkbe, hogy annyi ellenerő szorításából és visszatartásából kisegítettél, csendben hívtál, csalogattál, hogy a napi feladatvégzések, rohanások után most ebbe a pusztai csendbe megérkezhessünk, ahol te szólsz, és a szívünkre beszélsz. Köszönjük, hogy nem fordultál el tőlünk. Bűnbánattal bevalljuk, hogy mi elfordultunk tőled. Mentünk halló távolságon kívül, és így szent, éltető, vigyázó és vezető szavad nem érhetett el a fülünkig és a szívünkig. És nem mozdította meg a szánkat, a szívünket, a kezünket, hogy imádkozzunk hozzád. Jó, hogy mégis itt lehetünk, terheinkkel, félelmeinkkel, gondjainkkal, betegségeinkkel, áldott orvos könyörülj rajtunk. Sokféle életkérdéssel és személyes életünk kérdéseivel is hozzád jöttünk, itt vagyunk, szólj Urunk hozzánk. Segíts szabad utat nyitni ígéd előtt, a lelkünkbe, a gondolatainkba, és adj nekünk szabadnak, hittel engedelmeskedő új szívet. Könyörünk a gyászolókért, sírókért, vesztesekért, vigasztalásnak lelkét áraszt királyuk. Köszönjük, hogy gazdagságodból kész vagy megajándékozni itt mindannyiunkat. Áldott legyél érette. Várunk rá. Amen. Isten ígéje meghallására készülve a 224. számú énekünk, dicséretünk első versét énekeljük. Imbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a János írása szerint való Szent Evangéliumból, az Evangélium 11. részének 25. és 26. verseit még egyszer újólag. Mondta neki Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, egy jól ismert bibliai hosszú rész első felét olvastam csak fel. Bibliaolvasó kalauzunk szerint napi ige olvasásunkban az Új Szövetségben éppen ide értünk. Buzdítok mindenkit, akit érdekel, hiszen mind az 57 vers, amiből én csak 27-et olvastam fel, ugyanennek a történetnek a folytatása, Sőt, még a 12. rész, ezt követő rész első néhány verse is logikus folytatása a Lázár feltámasztása történetének. Ez egy olyan esemény, amit mind a négy evangélium följegyzett, mind a négy evangélium valamilyen formában utal rá, vagy megemlékezik róla. Ez nincs véletlenül. Vannak olyan újszövetségi történetek, amelyeket csak egy evangélium ír le, a másik három nem. Van úgy, hogy fordítva van. Három evangéliumban meg van írva, és a negyedikben nincs. Egészen rendkívüli. Amikor mind a négy evangélium ugyanazt a történést leírja. Ez egy ilyen. Mert hogy itt egy rendkívüli dolog történt. Rendkívüli dolog. Egy halott feltámasztása. Valóban az. Rendkívüli dolog. Rendkívüli abban az értelemben is, hogy egy olyan családba történik ez a drámai haláleset, akiket Jézus nagyon szeretett. Nagyon fontos. Jézus nagyon szerette ezt a családot, ide rendszeresen betért együtt lenni a család tagjaival. Azt is feljegyzik az evangéliumok, hogy néha a testvéreknél, Mártánál, Máriánál és Lázárnál Jézus megpihent. És bár Jézus nagyon szerette őket, most beköszöntött hozzájuk a tragédia. A testvér, az egyik testvér halála. Kiderül, kedves testvérek, az is, hogy Lázár, mikorra Jézus odaér, már negyedik napja sírban van, el van temetve. Negyedik napja. Testvérek, még a korabeli vallási mítoszok is azt tanították, hogy amikor meghal valaki, elválik tőle a lelke, de még három napig ez a lélek ott van a halott test körül. Hogyha úgy adódna, hogy visszatérhetne, ott legyen, hogy visszatérjen. De még ezek a régi mítoszok is azt tanították, hogy de a negyedik napon már eltávozik onnan a lélek. Nem vár tovább. Végleg elválik a test és a lélek egymástól. Milyen érdekes, hogy Jézus kap értesítést arról, hogy Lázár beteg, és mégis vár nem egy, két vagy három napot, hanem négyet. Az evangéliumban nincs semmi véletlenül, természetesen ez sem véletlen, hogy miért vár Jézus négy napot, mire elindul a halott Lázár sírjához. Beszélünk majd róla. Különös történet ez. Rendkívüli történet ez. Azt is el akarja mondani örök időkre szólóan ez a történet, hogy Jézusnak minden határ átlépéshez, legyen az fizikai határ, vagy élettani határ, volt hatalma, és van ma is hatalma. Jézus egyetlenszerű abban is, hogy átlépi azokat a határokat, amelyek az ember számára határt jelentenek, vagy a fizika számára, vagy az élettan számára, itt a határ, nincs tovább. Jézus úgy jár át ezeken a lehetetlenségeken, ezeken a fizikai és élettani határokon, olyan könnyedén, mint aki úr ezek fölött, és az is, ma is az, úr ezek fölött. Nézzétek, felsorolhatatlan, de azért egyet-egyet megemlítek, gondoljátok csak el, hogy lépi át Jézus a határt, amikor 10 gyógyíthatatlan, korában gyógyíthatatlan leprás egy szavára, hogy menjetek el a papokhoz, útközben meggyógyulnak. Az anyaméből vakon megszületettnek, megkeni a szemét sárral, azt mondja, menj el a tóhoz, mosakodjál meg, megjön látva. Nem megvakult, nem rosszul látott, anya méhétől fogva, vagyis vakon született, új szemet kellett benne teremteni. Nem kijavította, teremtett. Vagy nem egyszer olvasjuk az evangéliumokban, hogy a természetnek hogy parancsol Jézus, vihar van, félelem van a hajón, amelyikben együtt utazik a tanítványaival, ő maga alszik ugyanabban a hajóban, ahol a tanítványok halálfélelemtől rettegnek, hogy fölborul a csónak és elpusztulnak. Fölkeltik Jézust, Jézus azt mondja, csend legyen, és eláll a vihar. De olyan határátlépést, mint itt tesz Jézus, nagyon ritkán olvasunk az Új Szövetségben is. A földi életünk határa az, hogy meghalunk. Ez a határ. És sokan úgy gondolkoznak erről ma is, és talán a magukéről is, hogy ez egy olyan határ, amelyikkel végleg minden lezárul. De hát nem. Ez a történet arról beszél, ahogy Jézus átlépi ezt az ember számára végképp elhihetetlen határt. A halál határát. Ennek a különös történetnek néhány üzenetét hoztam el ma, és szeretném elmondani számotokra is. Így kezdődik, hogy küldének azért a testvérek Jézushoz mondván, Uram, akit te szeretsz, beteg. Ugye milyen hétköznapi dolog ez? Valaki a családunkból beteg. Beteg lett. Akár nagyon súlyos beteg. Vagy én magam. Uram, akit te szeretsz, beteg. Márta és Mária Jézusnak küldött üzenetében ott van mindenek előtt az üzenő két lánytestvér üzenetében a Jézus Krisztusba vetett tökéletes bizalmuk. Afelől, hogy Lázár nem azért beteg, mert Jézus nem szereti, hanem tudják, hogy Uram, te szereted őt, tudj róla, beteg. Különös mondat ez. Uram, akit te szeretsz, beteg. Nem csak szabad, így is kell nézned magadra. Minden emberi élet egy nyomorúságára. Minden betegségedre. Minden ijesztő állapotodra. De figyeljétek meg ezt a mondatot. Uram, akit te szeretsz, beteg. Testvérek, amikor Lázárrá leszünk, beteggé leszünk, akár olyan beteggé, amiben néhány napon belül Lázár meghal az evangéliumok szerint, akkor azt üzenik a lányok Jézusnak, hogy tudjuk, hogy te ezt a Lázár testvérünket szereted. Nem azért beteg, ahogy a Lázárrá lételünkbe az ördög elkezdi sugdosni a fülünkbe. Te bolond, hiszel Istenbe? Templomba jársz, imádkozol, Bibliát olvasol, könyörögsz a szerettedért, mert beteg, vagy önmagadért? Uram, akit te szeretsz, beteg. És súgja az ördög a fülünkbe. Nem szeret téged az Isten. Ne imádkozz, ne reménykedj. Nem törődik veled. Ne számíts rá. Vigasztaljon meg mindannyiunkat Márta és Mária bizonyossága arról, hogy a betegség, a megpróbáltatás, a nyomorúság, ami ott van mindannyiunk életében, az nem azt jelenti, hogy Isten nem szeret. El ne hidd, akárhogy sugdossa az ördög a füledbe. Látod, itt a bizonyosság. Isten nem szeret. Azért vagy beteg, és azért vagy ilyen nyomorult. Uram, akit te szeretsz, beteg. Kit nem ér utol a betegség? Én olyan emberről még nem hallottam. Mindnyájan betegek leszünk. Kiről hallottuk, hogy nem halt meg? Mindnyájan meghalunk. Mindenki, akit Jézus szeret, meg fog halni. Kivétel nélkül. A szenvedés nem arról szól, hogy Jézus szeretete megfogyatkozott irántam. Vagy megfogyatkozott az iránt, akiért könyörgök. Hány drága gyerek, könyörök, azt se tudja, hogy kell imádkozni az apjáért, meg az anyjáért, akik háborút vívnak otthon a szeme és a füle hallatára, látására. Hány gyerek él pokolba és könyörök csöndbe ahhoz, akit nem is ismer. Légy irgalmas, Isten! Nemrég beszélgettem valakivel, aki gyerekkorába fordult el az Istentől. Fiatal volt. És otthon pokolba élt, mert a szülei poklot teremtettek mennyország helyett. Békesség helyett. Poklot. És könyörgött, hogy el ne váljanak. És elváltak. És akkor benne összetört valami. És az ördög sugdossa, te bolond, azt hiszed, van, aki meghallgatja az imádságodat. Azt hiszed, az Isten szeret? El ne hidd. El ne hidd. Kedves testvérek, az is olyan föltűnő ebben az egyetlen egy mondatban, hogy mennyi minden nincs benne, amit az ember úgy gondolja, hogy el kellett volna mondania Mártának és Máriának az ő üzenetükben Jézusnak. Például ezt, gyere siess, nagyon beteg a testvérünk. Vagy, hát legalább gyere, gyógyítsd meg. Vagy azt, hogy Uram, hát te tudod, hogy mi kik vagyunk. Itt laktál nálunk számtalanszor, tudod, hogy mi hiszünk benned, mi szeretünk téged, mi bízunk benned. Nem. Csak egy mondatot üzennek. Uram, akit te szeretsz, beteg. Nincs nyavajgás, nincs hisztéria, nincs sikoltozás, nincs gyászdal, nincs önsajnálat. Csak egy dolog van. Uram, akit te szeretsz, beteg. Tudj róla. Érdemes elgondolkozni azon, hogy amikor valaki kérhet Jézustól bármit, és egy ilyen szorító élethelyzetben kérhetné, hogy gyere, gyógyítsd meg a testvérünket, hát tudjuk, annyi embert meggyógyítottál már. Miért nem kérnek? Miért nem hivatkoznak önmagukra, a hitükre? Csak ennyit mondanak, Uram, akit te szeretsz, beteg. Azért mondanak csak ennyit, mert a kapcsolatuk régi. Nem most kezdődik a bajban, hanem már régóta tart. Ismerik egymást. Jézus bejáratos hozzájuk. Jézus a házukba, a családjukba, az otthonukba otthon van évek óta. Bizony sokan nem találják meg Jézust, mert csak a bajban keresik. Nincs náluk otthon Jézus. Se a családjukba, se a házasságukba, se az otthonukba, se az asztaluknál egy áldáskérő ima erejéig. Semmilyen formában soha nincs otthon Jézus. Aztán jön a baj. és elkezdik keresni. És nem találják. És persze kétségbe esnek. Egyébként Jézusnak nincs helye náluk. Soha nincs helye. Csak most, hogy baj van. Sokan megkeserednek, mert csak a bajban keresik Jézust, és nem találják. És kétségbe esnek. Hát a bajba kétségbe szoktunk esni, mindnyájan. A történet szerint Jézus, amikor hallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott maradt azon a helyen, ahol a hírt meghallotta. Nem indult a beteg házhoz, hogy meggyógyítsa Lázárt. Mit csinálunk mi ilyenkor, drága keresztény hívő testvéreim? Amikor kérünk valamit, hívjuk Jézust, és nekünk se jön. Imádkozunk, reménykedünk, bízunk. És várunk. És azt olvassuk, és mire Jézus odament, 4 napja már el volt temetve Lázár. És közben a gyászoló házhoz megérkeztek a szomszédok, ismerősök, barátok, képzeljétek el a hívő embereket. Ti voltatok jóba Jézussal? Ti szerettétek Jézust? Azt mondjátok, ő szeretett bennőtöket? Itt várjátok napok óta, tudja már, hogy Lázár súlyos beteg, és nem mozdul. Minek imádkoztok? Minek hisztek? Mi értelme van ennek? Nem beszél róla az ige, de bennem úgy végig szaladt, hogy Lázár hogy várhatta napokig. Nyilván átélte, hogy az állapota egyre romlik. És teltek, múltak az órák, a napok. És Jézus nem jön. A halál az a határ, amin senkinek nincs hatalma átlépni, de van, aki átlépte ezt a határt is. Jézus. Biztos átéltetek már ti is olyan csodát, csak talán nem regisztráltátok magatokba, hogy fohászotok, kérésetek, meghallgatása talált, és Isten azonnal segített. Meg talán azt is, hogy hiába kértétek, hogy segítsem. Akit szerettetek, elment. Testvérek, az, hogy Jézus nem siet, az azért van, mert ő egy mennyei óra szerint járt. Nem a földi óra szerint. Egy mennyei óra szerint. És miután Jézusban Isten áttörte a halál határát, Isten soha nem tud elkésni sehonnan. A halott mellől se. A beteg mellől se. Soha nem tud elkésni. Ő Isten. Ha beteg maradok, ha szenvedek, ha meghalok is, azt mondja Pál apostol, akármi történik is velünk, Isten szeretetétől már semmi el nem választhat, és felsorolja, hogy mi, amire úgy szoktunk gondolni, hogy elválaszthat Isten szeretetétől. Pál kimondja, el nem választhat. Sem élet, sem halál el nem választhat, mondja Pál. Semmi nem választhat el Isten szeretetétől. Jézus áttörte a halál határát. Maga is meghalt és feltámadott. Szeretetétől semmi nem választhat el bennünket. El ne hit, hogy elválaszthat bármi is. Semmi.
A legnagyobb halál, a legnagyobb határa halál sem választhat el tőle.
Nem biztos, hogy Jézus eljön, amikor beteg vagy, hogy meggyógyítson. Pedig a barátja vagy, biztosan szeret is téged, és majd egyszer enged meghalni. De Jézus feltámadása ott ragyog felettünk. És Jézus feltámadása megdicsőít bennünket is. Isten dicsősége megjelenik a nyomorúságos életünkben. A két lánytestvér, mikor odaérkezik Jézus, egymástól függetlenül külön-külön szórul-szóra ugyanazt elmondja Jézusnak, ugye ami azt jelenti, hogy valószínűleg ők ketten sokat beszéltek erről, így szólt a mondat: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Uram, ha itt lettél volna, de nem voltál itt. Nem halt volna meg az én testvérem. És akkor Jézus erre válaszul, elmond egy hosszú mondatot, amit alapígeként felolvastam, és amit minden Isten tiszteleti hirdetések végén, ha halottunk van, felolvasunk. Én vagyok a feltámadás és az élet. Ha valaki hisz ő, én bennem, ha meghal is, él az. És valaki csak él, és hisz én bennem, soha meg nem hal. Márta előtt, mintha függönyt húztak volna el, Jézus elmond egy óriási valóságot, egy csodát. Ha valaki hisz én bennem, ha meghal is él, és valaki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal, ott fekszik Lázár. De így kezdte Jézus: én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok. Márta azt mondja: tudom én a Bibliát. Jézus, tudom én a Bibliát, benne van, hogy majd a végén mindnyájan feltámadunk, az idők végén, a feltámadáskor, majd Lázár is feltámad. Jézus azt mondja, hogy szó sincs róla. Tévedsz, Márta. És aki így gondolkozik, mindenki téved. Nem úgy van. Hová helyeztétek, kérdezi Jézus. Oda viszik a sírhoz. Vegyétek el a követ. Márta megszólal: Uram, negyednapos, bomlik a teste, büdös, minek ezt csinálni? Vegyétek el a követ. Elveszik. Lázár gyereki. És Lázár kijön. Kijön a sírból. Én vagyok a feltámadás és az élet. Márta, nem én leszek majd az utolsó napon, nem én leszek majd a feltámadás, nem én leszek majd az élet az utolsó napon, minden után. Márta, itt állok előtted. Én vagyok. Valaki hisz én bennem. Annak én vagyok, nem leszek. Vagyok, most, itt, neked, Lázárnak, én vagyok a feltámadás és az élet. Én bennem a feltámadás nem ígéret, hogy majd lesz. Az élet nem ígéret. Nem majd leszek Lázár számára is egyszer a feltámadás és az élet, hanem én vagyok. Én vagyok a testet öltött valóság, a feltámadás és az élet. Én vagyok az élet hídja. Áthidalom az időt és az örökké valóságot. A halált és a halhatatlanságot. A földet és a mennyet. Én vagyok.
aki hisz én bennem, az a feltámadásban és az örök életben van. Nem lesz. Van. Itt. Már. Ebben a világban. Van. Mert bennem van a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, benne van a feltámadásban. Hogy mondja az apostol? Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. A feltámadott, élő Krisztus él bennem. Ezért én benne vagyok hitáltal a feltámadásban és az életben. Nem majd leszek. Aki én bennem hisz, az már él és feltámadott. Sőt, meg se halt, mondja tovább Jézus, hogy számunkra még nehezebbé tegye, csak elaludt. Legtöbben szülők vagyunk, tudjuk milyen az, amikor föl akartuk ébreszteni a gyerekünket, bárhány is éves is volt, mint gyerek, hogy ébresszük fel. Ugye milyen egyszerű volt csak odalépni és megsimítani az arcát. Fölemelte azonnal. Jézusnak a halál ennyi. Azt mondja, Lázár csak alszik. Elmegyek, hogy felébresszem. Tudjátok, hogy lesz velünk? Csak meg fog simogatni. Az alvás nem halál. Alvásban élünk. Lázár elaludt. Nekem annyi, hogy elmegyek és felébresztem. Kedves testvérek, Jézus végül ezt a kérdést fölteszi. Hiszed-e ezt? Akkor Mártától kérdezte, most meg Takaró Tamástól kérdezte. Mielőtt én idejöttem, és készültem, és nekem kellett felelni. És most tőled kérdezi, bolondság ez neked? Értelmetlenség? Hiszed-e ezt? Kérdezi Jézus. Éppen ezért befejezésül, mert olyan pillanatban kérdezi ezt Jézus, amikor valaki a legképtelenebb helyzetben látja a testvérét, mert halott, akkor kérdezi meg. Hiszed-e, hogy én vagyok a feltámadás és az élet? És valaki hisz én bennem, a meghal is él? Hiszed ezt? Kérdezte akkor ott azoktól. És kérdezi ma tőlünk, hiszed-e ezt? Egy szavával előhívta Lázárt, de előtte megkérdezte ezt a nagy kérdést. Hiszed-e ezt? Hiszed, hogy én vagyok az? Hiszed? Jézus nem csak önmagának halt meg és támadt fel, néhány nappal később, nagypénteken, majd húsvétkor. Lázár önmagának támad fel, még élni egy darabig. Jézus nem csak önmagának támad fel, mint Lázár, hanem mindörökre, mindenki számára. Feltámadása messze túlnő az ő személyén. Mert ő úgy támadott fel, mondja Pál apostol, mint zsenge, mint a kezdet. Így fogunk feltámadni mindnyájan mi is. Kedves testvérek, a hit kérdéséről itt még Jézus ebben a nagyon éles helyzetben tanít valamiről, és ezt nagyon szeretném a szívetekre helyezni.
Ez a kérdés tehát most nekünk szól. Hiszed-e ezt, amit Jézus mond? Aki én bennem hisz, meghal is él. Hiszed-e ezt? Hiszed-e, hogy ez személyesen neked szól? El tudod-e hinni? Krisztus a feltámadás és az élet. Hiszed-e, hogy halálod óráján is bizalommal mondhatod majd, ha meghalok és élek? Vajon ez a hit életed minden kísértése, nehézsége között megtartó erő lesz neked? Hiszed-e, hogy élhetsz a Krisztussal is? Mert aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Engem Tamásnak neveztek el a szüleim, a hitetlen Tamásnak. Nem ők ragasztották a nevem elé, hozzáragadt az évszázadok során. Ezért ide készülve azt kérdezte tőlem az Isten, Tamás, hiszed ezt? Mert el tudod prédikálni, de nem ez az érdekes, Tamás. Hiszed ezt-e? Személyesen is? Ó, ha hinni tudnánk! Ó, ha hinni tudnánk! Minden az elmúlásról, a pusztulásról beszél. Mégis azt látjuk, hogy akik ott voltak akkor Jézus körül, a tanítványai, a testvérek, a gyászolók, hittek. Hittek. A hit körül mégis óriási viharok támadnak. Azoknak mindegyiknek a hitének még óriási harcokon kell majd átmenni. Nagy megpróbáltatásokon. A hit körül óriási viharok támadnak minden hívő ember életébe. A hitetlennél nincsenek hitviharok. Nincs hit, nincs vihar. A hívő ember hite körül óriási viharok támadnak. Pusztító viharok. Néha akkorák, hogy szinte már semmit nem lát belőle, az se, aki maga hisz. Emlékeztek a tanítványok gyengeségeire? Hittek ők Jézusban. Nézzétek, mi történik velük nagypénteken, mi történik húsvétkor. Minden látszik rajtuk, csak az nem, hogy ők hisznek Jézusban, és hisznek Jézus feltámadásában. Akik azt felelték Jézusnak, hogy igen, én hiszem ezt, azok tudták, mi pedig tapasztaljuk azt, hogy mi egyikünk se rendelkezik úgy a hitével. Egyikünk se. Mint ahogy bármivel rendelkezünk, ami most a zsebünkben van. A hit nem ilyen. Nem úgy van, hogy előveszem a papír zsebkendőt, vagy nem. Előveszem a hitemet, és működtetem. Nem ilyen. A pénztárcádat előveheted a zsebedből, amikor akarod. Próbáld meg a hitedet. Azt nem tudod. Igaz? Egyikünk se tudja. A hit minden ajándékok között a legtitokzatosabb. És most elmondom a mai Isten tisztelet legfontosabb mondatát. Elmondom kétszer. Minden nap újra meg újra meg kell köszönni Istennek ezt a titokzatos ajándékát, amelyet minden reggel újra el kell kérni. Nincs a zsebedben.
A hit minden ajándékok között a legtitokzatosabb, amit minden nap újra meg újra meg kell köszönni,
és másnap reggel újra el kell kérni, mert nincs a zsebedbe, hívő testvér.
Milyen garral tudunk menni, ember, hívő ember vagyok. Nincs a zsebünkbe. Nem úgy van, hogy majd a munkahelyemen előveszem és működtetem. Nem veszed észre, hogy nem működik?
Minden nap köszönt meg, és másnap reggel újra kérd el. Adj nekem hitet, Uram. Jézus tudja mindannyiunkról is pontosan, hogy miként is áll a dolog a mi hitünkkel. Lehet, hogy a papotok nem tudja, lehet, hogy a társatok se tudja. Gyereketek se, meg senki, egy valaki tudja. Jézus. És ez a Jézus számol a tanítványok hitbeli gyengeségeivel, a rájuk zuhanó hitbeli megrázkódtatásokkal, és számol a miénkkel is. Jézus tudja, hogy gyenge virág száll a hitem, mint mindenkié. Ezért Jézus gyöngéden érinti. Nézzétek, hogy hogy beszél ezzel a két nővel a hitükről. Milyen gyöngéden érinti a beszélgetés során. Jézus nem tesz úgy, mint aki rendelkezik a hitük felett. Nem tesz úgy. Valójában Jézus a hitünknek ura lenne, de tudjátok, hogy mi? A szolgája. A hitünk szolgája. A hitünk dolgában nem kényszerít és nem erőszakoskodik. Jézus soha senkit nem kényszerített. Betániából is elmehettek az emberek, és magukba röhöghettek, amit akartak. Jézus senkit nem fog kényszeríteni ebbe a templomba se. Soha senkit. Rossz vallási vezető és lelki gondozó, aki kényszerít embereket a hitre. Téved. Ha Jézus nem teszi, hogy meri tenni bármelyik ember? Nem kényszerít. Megvárja, amíg a hit, ez a titokzatos gyümölcs, megérlelődik. Jó annak, aki nem rázogatja durván az éretlen gyümölcsöt. Mégis, barátságosan, de isteni komolysággal nekünk szegezi Jézus ezt a kérdést. Hiszed-e ezt? Ezt most nem Takaró Tamás kérdezi tőled. Nem a pap. Jézus maga kérdezi. Én vagyok a feltámadás és az élet. Ha valaki hisz én bennem, ha meghal is, él az. És aki csak él és hisz én bennem, az soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Valaki egyszer így válaszolt Jézusnak, ez van a szívemhez a legközelebb, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. És Jézus elfogadta. Hiszek, Uram, de légy segítségül nékem az én hitetlenségembe. És ha már kimondtam a nevemet, a hitetlen Tamás nevet, akkor azzal az ígével fejezem be, amit Jézus neki mondott. Tamás.
Boldogok,
akik nem látnak, és hisznek. Jézust egyikünk se látja, de kivétel nélkül mindnyájan hihetünk benne. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy te vagy a hit egyetlen fundamentuma, és rajtad kívül nincs más, mert csak te adattál a hit fundamentumának. Köszönjük, amikor a te erős fundamentumodon, a bűnbocsánatodon a hit gyenge virágszála élni kezd. Köszönöm neked én személyesen is. Köszönjük, amikor a hit virágszála virágzott. Köszönjük, amikor krisztusi illata volt, vonzott, és rólad beszélt. Bocsásd meg, amikor úgy viselkedünk, mintha magunk lennénk annak az urai, mintha a hitünk ereje tőlünk függene. Megvalljuk, hogyha a te kegyelmed meg nem újul naponta rajtunk, akkor a mi hitünk gyönge virág is marad. Köszönjük hitünk ajándékát, és köszönünk mindent, amit gyönge hitünkre mégis rábíztál. Szeretnénk válaszolni mindannyian neked, Jézus, arra, amit kérdeztél, hogy hiszünk-e a te halálról, feltámadásodról, aki az életbe visz bennünket, ahogy az igénk mondta. Segíts nekünk bátran, még ha gyenge hittel is, de kimondani. Hiszem, Jézus, hogy te vagy a feltámadás és az élet. És aki benned hisz, az soha meg nem hal. Köszönjük neked. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat jelentem. Kedden este 6:30-tól férfi FIFA óra lesz, szerdán este 7:00-tól kóruspróba, csütörtökön délelőtt 10:00-tól Biblia óra, délután 5:00-tól mindhárom csoportban hittanórák lesznek. Pénteken délután 5:00-tól Agnus, 6:00-tól Juvenis és felnőtt ifi órák lesznek. Szombaton 10:00-tól konfirmációs órát tartunk, vasárnap 10:00-tól pedig istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Ma 12:00-tól a kórus próbál. Jelzem azt is, hogy a hónap utolsó vasárnapja következik, kialakult rendünk szerint egy új éneket fogunk megtanulni az istentisztelet előtt. Kérem, hogy aki teheti, jövő héten 9:50 érkezzen meg a templomba. Hirdetem, hogy február 24-én, jövő héten szombaton reggel 9:50-tól csendes délelőtöt tartunk, férfi FIFA kör tagjainak. Természetesen mindenkit szeretettel várunk. Jelentkezni a fifa.pkr@gmail.com e-mail címen lehet, vagy a réteg csoport szervezőinél, Takácsné Takaró Monikánál és Kovács Dettinél. Csendes délelőttünkről bővebb információt szintén tőlük lehet kapni. Hirdetem, hogy a presbitérium korábbi döntése értelmében minden esztendő február napjának utolsó vasárnapján gyülekezetünk korábbi lelkipásztorának, néhai Takaró Károlynak hangzik el felvételről egy ige hirdetése. Jövő héten vasárnap lesz tehát ez az istentisztelet. Tekintettel arra, hogy 2024. február 26-án lesz kereken 40 éve annak, hogy néhai Takaró Károly lelkipásztorról elhunyt, a jövő heti vasárnapi istentiszteletet követően ellátogatunk az erzsébeti temetőkertbe, a kopjafához, ahol egy rövid megemlékezést fogunk tartani. Aki tehát teheti, úgy készüljön, hogy az istentiszteletet követően azonnal autókba ülünk, és ellátogatunk Takaró Károly sírjához. Hirdetem, hogy a presbitérium utolsó ülésén megalkotta a 2024. esztendőre szóló választói névjegyzékét. Egyházunk vonatkozó törvényének értelmében a választói névjegyzékből két példányt köztemlére kiheresztünk az Úr asztalára. Ebben mindenki megtalálja nevét, tehát itt találjátok meg, aki egyház fenntartónk, azaz, aki a 2023. esztendőbe befizette az egyház fenntartói járulékot. Biztatunk minden egyháztagunkat, ellenőrizze le, hogy a neve szerepel-e választói névjegyzékünkbe. Ha valaki az előző évben támogatta az egyházközséget, de esetleg mégsem találja meg a nevét, vagy fizető családtagjának a nevét, ott kérjük, jelezze azt a lelkészi hivatalba. Végül gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Szabine Elekes 78 esztendőt élt testvérünket. Istenünk adjon vigaszt és erőt a búcsúzó, emlékező testvéreinek, akiket Krisztus szavaival erősítünk. Jézus mondja, a napi ige, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él, és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Isten tiszteletünk végére érkeztünk, a himnusz éneklés előtt 774. számú dicséretünk egyetlen egy versét fogjuk elénekelni, csak vezess Uram végig, és fogd kezem majd a himnuszt.